A Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
Vendégünk Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester, a Magyar Állami Operaház és a Matáv Szimfonikusok egykori zeneigazgatója. A Bartók zenei díját adóról fogunk beszélgetni. 70. évadát hirdette meg a József Attila Színház. Válide Szultána egri fürdője a Dobó István Vármúzeum állandó kiállításának keretében nyitja meg újra kapuit. Klebersberg Kuno egykori vallás- és közoktatási miniszter kultúra teremtő tevékenységét mutatja be a Magyar Építészeti Múzeum. És 32. alkalommal rendezte meg a Fővárosi Lengyel Intézet a Lengyel Film Tavasz Filmfesztivált. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babuts Kriszta. A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait Magyarország klasszikus zenei művészeinek, együtteseinek, értékőrző és teremtő munkásságuk elismeréseképpen. Itt van velünk a stúdióban Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ugye tavaly ön a Bartók zenei díjnak az életmű díjasa lett. Ez az egyik kategória.
Igen,
az
ez a hatalmas megtiszteltetésért, azóta is, és büszke vagyok rá, mert hogy az, hogy Bartók díj, Bartók rádió, és maga a névadó zseniális zeneszerzőnek a állandó jelenléte, ez olyan csodálatos vonalat ír le, olyan dimenziót, ami az ember jól érzi magát, és ez csak rangot jelenthet. A Bartók rádió már évtizedek óta a magyar klasszikus zenének az egyik fellegvára. A nemzeti zenének kincseit a felvételeivel örökké valóvá teszi. Ugye az időbeli művészet a rádió teszi csak hallhatatlanná. Olyan műveket és olyan előadásokat tesz örökké valóvá, amik méltán megérdemlik. Hál' Istennek tele vagy az ország kitűnő előadó művészekkel, akik szoros kapcsolatban állnak a Bartók rádióval, produkciók, koncertek, műsorok, hangversenyek során, akiknek alakult ez a díj. Csodálatos kezdeményezés, mert nem az, hogy inspiratív, hanem egy megérdemelt művészeti produkcióhoz, egy életműhöz, vagy egy koncerthez, vagy egy felvételhez, vagy felvétel sorozathoz kapcsolódik. Ez a díj, ami rendkívül rangos.
Több kategóriában, 11 kategóriában adják át a díjat. Az év hangszeres művésze, zenekara, zenei eseménye, karmestere, zenei együttese, zeneszerzője, énekművésze, életműdíjas, és kapcsolódik a díjhoz két jazz műfajhoz kapcsolódó elismerés is. A jazz műfajjal ön hogy van?
Én nagyon tisztelő vagyok a jazznek. Még ütőhangszeres koromban nagyon sokat dolgoztam együtt jazzzenészekkel, filmzene felvételeken, rádióban, még szegény Vujicsics, meg melegeket mindig jól ismertem. Ők egy Gyulai Gálék. Rendkívül muzikálisak. Jó fülük van, stílusérzékük van, és virtuális. Tehát a jazz az egy komoly stílus. Nem véletlen, hogy a konzervatórium is van jazz tanszak, a főiskolán, bocsánat. És méltó az szerintem, hogy ez is szerepeljen egy ilyen kimizetésen, és ez nagyon örvezetes számomra, hogy ez is utat tört magának.
Ha szabad idejében zenét hallgat, akkor csak komoly zenét hallgat, vagy más műfa is beszűrődik?
TV-ben, hát szívesen nézem ez a Korda Gyurinak a műsorát, meg a dalt, úgyis szorakodásból nézem, valami tetszik, valaki nem. Nincs könnyű zene és komoly zene, csak jó és rossz zene létezik. És ez is így van. Én nagyon szeretem a könnyű műfajokat is, operettet is, musicalt is, hogyha jó, természetesen.
Fáradhatatlanul tanít, kiket oktat manapság?
Hát én a főiskolán most jelenleg a karmesterképzés növendékhez tanítom. Tanári működésemet nagyon sokrétű volt, kezdtem a főiskolai zenekarral, utána operatanszakra kerültem, a szerepgyakot tanítottam, a zongora mellett tanítottam a énekeseket, már a korrepetitor tanszakon tanítottam, és végül most a karmesterképző tanszakon tanítottam, nagyon érdekes. Nem hittem ezt, hogy ilyen nehéz ez a misztikus, nem megszólaló dolgot, hogy abból tanulás során egészséges hangzó anyag, dirikálás folytán megszülessen. Még ott is néha egy-egy pihenésképpen egy Strauss keringőt feladok a gyerekeknek. Pusztán technikai szempontból egy operettet és egy Straussot technikailag nagyon nehéz vezényelni. Természetesen azért a mindennapi kenyér a bécsi klasszicizmus és a magyar nemzeti zene, tehát Bartók, Kodály, Liszt, Erkel és a vécsiek, Beethoven, Mozart, Haydn, és most sorolnám. Romantikáról már nem esik sorolnám, hogy kiket kell tenni, és miért.
Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valakiből jó karmester legyen?
Hát elsősorban szakmaiak kell megfelelni, fül és zenei képzettséggel, és hogyha ebben nincs kivetni való, akkor állhat csak felvételihez. Most persze van sok olyan kollégám, aki nem végzett karmesterképzőt, és ezzel együtt nagyon jó karmesterek, de tulajdonképpen fül és tiszta kéz, és amit nem lehet tanítani, érzelmi kisugárzás. Kisugárzás és szuggesztivitás, ezt tanítani nem lehet. Rá lehet vezetni az embert hasonlatokkal, és technikai megvalósításokkal. A technikát az alányra elég könnyen meg lehet tanítani, vagy mutatom, vagy szóban próbálom kifejezni. Bonyolult, de lehet tanítani, mert ott a hangszóanyagnál ott van, hogy fogd meg, nem hallod, hogy hamis, hát fogd orrébb, vagy fogd más fogással azt a ventilt. Az volt még furcsa, amikor a Covid idején 2 évig online tanítottunk, hát az a száraz még nehezebb volt, semmiféle kapcsolat, ledélni se lehetett igazán, küzdelmes volt, de megérte.
A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait Magyarország klasszikus zenei művészeinek, együtteseinek, értékőrző és teremtő munkásságuk elismeréseképpen. Itt a stúdióban Medvecki Ádám Kossuth díjas karmesterrel beszélgetünk, a tavalyi életműdíjassal. Egyébként az idei eseményről készült felvételt május 22-én este 7:30-tól hallhatják a Bartók Rádióban, majd megtekinthetik a Duna műsorán május 23-án 19:40-től, másnap pedig az M5 kulturális csatornán 21 órától. Medvecki Ádámnak köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen!
Lászlójának részletét Medvecki Ádám vezényelte. A József Attila Színház már összeállította a következő szezon műsortervét, így a 70. évadot 5 nagyszabású premierrel ünneplik. Színpadra kerül a Honolulu Sztár, az 56 csepp vér, az Ördögügyvédje, az Üvegfigurák, valamint a Ghost Musical is. Gödöllei Anna nem csak Károly igazgatót kérdezte.
Azt mondta, hogy ez az egyéniségek évadja lesz. Van-e központi témája a 2026-os, 2027-es évadnak?
Mindenképpen az a fontos és nagyszerű dolog a 26-27-es évadban, hogy alkalmunk van a színházunkat ünnepelni, a 70 éves születésnapunkra emlékezni, feleleveníteni azokat a kellemes történéseket, ami az alatt a 70 év alatt történt, megemlékezni fantasztikus kollégákról, ez mind benne van ebben az évben és ebben a következő évadban is. És nagyon örülök, hogy rátaláltunk az 56 csepp vér című musicalre, mert azt gondolom, hogy a színházunk születésnapját és az 56-os forradalmat is méltóképpen tudjuk ezzel a darabbal ünnepelni, hisz a darab központi témája majd, hogy nem egy Rómeó és Júlia történet. Mindezt nagyon érzékletesen, és azt gondolom a fiatalokhoz nagyon, nagyon izgalmasan szólva. Nem gondoltuk azt, hogy egy ilyen kronológikus visszaemlékezés legyen a színházunk történetéről, hanem ezzel a darabbal méltóképpen tudunk emlékezni.
Volt Tamás rendezi majd. Mi alapján döntöttek a műsorról?
Nagyon fontos a színház számára, hogy olyan egyéniségekkel találkozzon, akik a színházi élet meghatározó szereplői. Ezért is nagyon örülök, hogy Máté Gábor és Eszenyi Enikő elvállalta, hogy a színházunkban rendez egy-egy darabot, mert azt gondolom, hogy az ő jelenlétük, az ő színházi múltuk, és az a tapasztalat, az a szakmaiság, ami bennük van, az nagyon fontos lehet a mi társulatunk számára is. De nagyon örülök Old Tamás jelenlétének is annak, hogy Tamás elvállalta az 56 Cseppfér című musical rendezését, mert ő egy másik generációnak a tagja, és azt gondolom, hogy a mi fiatal társulatunknak nagyon fontos, hogy együtt gondolkodjanak a saját gondolatuk mentén, hozzanak létre előadásokat, és ezzel azt gondolom, talán közelebb kerülünk a fiatal generációhoz, ami nagyon fontos a színház számára, hogy egy olyan közeget szólítsunk meg, olyan fiatal csoportokat, diákokat szólítsunk meg, akik érzékenyek a magyar történelemre, és fontos számukra az ország történelme és az országunk jövője is.
Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház igazgatóját hallották. A következő szezonban a teátrum többek között Máté Gáborral, Old Tamással, Lengyel Ferenccel és Seregi Zoltánnal dolgozik majd együtt.
Miért nem mondod nekem soha azt, hogy szeretsz?
De hisz tudod?
Akkor miért nem mondod?
Nem szóval mondom én, mert a nyelv az túl szegény, de egy álmos reggelen, ha a kávét beviszem, az is vallomás szívem.
De én szívesen hallanám azt a szót olykor, csak párszor, nem is sokszor, bár tény, hogy szó nélkül is tény. A jó, ne erőltes, drága szem, hisz érzem én. A szemeidet látva a szíved hallom majd, s egy titok, de nem volna baj, ha néha mégis csak mondanád azt, hogy szeret, hogy úgy szeret, pont ahogyan én. Azt nem kérem, hogy térdelj elég, csak hogy átölej, s a fülembe súgd azt a butácska szót, tényleg csak súgd.
Tudom, másnak ez csak szó, ami olcsón, könnyen mondható, nekem drágább.
Biztos úgy érzik, hogy ez fontos.
Pont ez a baj, drágám, hidd el, nem mondják valami nagy hittel, mert ha érzed, át is éled, nem kell hangoztatni, mint egy tirádát.
Én értem, amit mondasz el.
Van évvel ezelőtt tárták fel. Egerben a Varide Szultána fürdője évekig várt arra, hogy megnyissák a látogatók előtt. A 17. századból származó egykori török hammam gőzfürdő állag megóvására korábban 150 millió forintot költött a város. Most a Dobó István Vármúzeum az emlékhelyek napján állandó kiállítással kísérve megnyitja a látogatók előtt. Pilisi Csenge riportja.
Sehát tudja képzelni, hogy hogyan fürdőztek annak idején itt, hiszen ez egy közfürdő lehetett.
Én úgy gondolom, hogy akkor talán még külön fürdőzhettek a férfiak és a nők is. Látszottak a körvonalai, el lehetett képzelni, hogy körülbelül, hogy hol lehettek ezek a medencék. Hát én igazániból bele tudtam képzelni magukat, akkor a embereket is ebbe a fürdőbe.
Most látogatható a fürdő, a fürdőrom. Novákném Lakás Zsófia igazgató.
Jelenleg még nem, de május 9-én az emlékhelyek napján megnyitóval egybekötve. Az emlékhelyek napja apropóján megnyitjuk, és innentől kezdve egész szezonban látogatható lesz.
Annak idején ezt fürdőként használták, ugye még a török korban.
Ez egy gőzfürdő volt, hammam. Nyilván a városban ismertebb talán a termálfürdő, ugye ami a melegvizes forrásra épült, de a gőzfürdő épp olyan része volt a török fürdő kultúrának, sőt, már az ezt megelőző és ezt a szokást meghonosító római fürdő kultúrának is. És és hát ennek egy nagyon szép példája ez itt a Várlábánál, az egykori híd mellett. Evlia Cselebi leírásából is ismerjük, megépült szultán anyjának titulált fürdő, és hát amikor a feltárások megkezdődtek, akkor egyre több olyan részlet derült ki, amelyek alapján az épület teljes háromosztatúsága, funkciói, és hát egyébként meglehetősen magas állófalakkal rendelkező épület, tehát az egykori forrókamrának a sarkainál helyezkedő kis főkék még meglehetősen magas falakkal rendelkeznek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az országban mi büszkélkedhetünk az egyik legszebb és legépebben megmaradt gőzfürdővel. Mára már ugye egy nagyon komoly kutatás zajlott le a magyarországi török fürdőkultúra emlékeit számba belő monográfia készült, és a monográfia szerzőjével, Pap Adriennel működtünk mi is együtt, akkor, amikor ennek az épületnek a rekonstrukciója digitális rekonstrukcióvá vált. Ez is része lesz annak a kiállításnak, amelyet május 9-én megnyitunk majd. Egy kis film fogja a látogatók számára egy kicsit átélhetővé, befogadhatóvá tenni a teret.
Mert ez igazi attrakció lesz itt Egerben az emlékhelyek napján.
Kiállítás megnyitót egy szakmai tárlatvezetés is fogja követni, amelyet Rákóczi Gergely régész kollégám fog vezetni, és mostantól kezdve egyébként a kiállítás már múzeum szakmai életébe is bekapcsolódik, hiszen a napi garantált 10 tárlatvezetésünk közé fogjuk iktatni a Vármúzeum vitézei, interpretátorai ide is fognak vezetni mindig tárlatot.
Klebersberg Kuno egykori vallás és közoktatási miniszter kultúra teremtő tevékenységét mutatja be egy új kiállítás a Pesti Vigadóban, a Magyar Építészeti Múzeum szervezésében. A június 7-éig megtekinthető Klebersberg Mozaik című tárlaton holnap egész nap ingyenes tárlatvezetések indulnak. Farkas Szabolcs beszélgetett a kurátorokkal.
A kiállításon a Vigadó alaksorában egy ilyen idővonal segít bennünket eligazodni abban, hogy hogyan is alakult Klebersberg Kuno élete. Segítségemre Maxim Eliza Luca lesz a kiállítás egyik kurátora. Hát akkor ragadjuk meg a kezdőpontot, 1875.
1875-ben született november 13-án Magyar Pécsken Klebersberg Kuno. Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron töltötte, mert ekkor oda költözött a családjával. A szülei nem támogatták abban, hogy építészpályára mehessen, úgyhogy elküldték katonának, a Bécsújhelyi Katonai Akadémiára.
Tehát ő építész szeretett volna eredetileg lenni ezek szerint.
Igen. Végül nagybátyja segítségével el tudta hagyni az intézményt, és egyetemi tanulmányokba kezdhetett. A jogi egyetemen tanult Budapesten.
Van egy nagyon érdekes régi felvétel, egész pici gyerekkoráról is van egy fotó, talán ilyen 2-3 éves lehet rajta, úgyhogy ezért elég gazdag anyagból lehetett dolgozni, ugye?
Igen, és nehézségekbe is ütköztünk, hogy hogy tudunk egy ekkora életművet összefoglalni, és emiatt döntöttünk a Klebersberg Mozaik kiállítás cím mellett, és egyébként segítségünkre is volt Klebersberg Kuno felesége, Botka Sarolta, aki Klebersberg Kunóról írt megemlékezésében, írta azt, hogy nem akarok mást, mint néhány mozaik darabot összerakni, úgyhogy innen jött az ötlet a mozaikra.
Lépjünk tovább a kiállító térben, ugyanis a tablókon kívül azért részletesebben is megismerkedhetünk az ő pályafutásával, kezdeményezéseivel, és akkor itt már Magyaróvári Fanni lesz a segítségemre. Itt a műemlékvédelem feliratot láthatom rögtön, ahogy belépünk.
A kiállítás több tematikus egységre bontható, amik mind Klebersberg Kuno kultúraépítő tevékenységéhez, illetve az építészethez fűződő viszonyához kapcsolódnak. Az első a műemlékvédelem, ezután következik a sport, az iskolák, a római iskola is egy külön egység kapott, illetve a szegedi építkezések, valamint az egyetemek és a tudomány témája. Klebersberg számára a műemlékek különleges szerepet töltöttek be, hiszen a nemzeti múltunk darabjai voltak, és kiemelten fontosnak tartotta azt, hogy ezeket megőrizzük, és így támogatta a Műemlékek Országos Bizottságának a munkáját. És ebben az időszakban több olyan helyreállítás is elindult, vagy folytatódott, amik nagyon fontosak voltak a hazai műemlékvédelem történetében. Ilyen például a Zsámbéki templomnak a felmérése és restaurálása, illetve több barokk épületnek a felmérése is, ami azért is különleges, mert hogy addig a barokk korszak az nem igazán épült be a köztudatba, hogy ezeket is műemlékként kellene kezelni. Ez ugye azért is érdekes, mert hogy az építészetben is a neobarokk az egy nagyon fontos stílusirányzat volt, különösen a 20-as években.
Igen, sokszor nehéz is megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami igen, valóban barokk, és mi az, ami mondjuk így ekkortájt épült. Itt láthatok még Székesfehérvárról is egy rajzot, a kőtár látványtervét 1937-ből. Fontos helyszín az ő életében Székesfehérvár is. Készültek a Szent Évre, ami egy évvel később volt.
Igen, igen, tehát 1938 az egy nagyon kiemelkedő év volt, és számos felmérés, műemléki helyreállítás, illetve építkezés kapcsolódik ehhez az ünnepi dátumhoz, és a székesfehérvári kőtár látványtervét látjuk egyébként ezen a rajzon. Hogyha megnézzük római iskolás építészeknek az életművét, akkor azzal is párhuzamot lehet vonni.
Hétvégén várja ingyenes programjaival a Budapest 100 az érdeklődőket. A kezdeményezés 2011-ben indult, azzal a céllal, hogy évente egyszer a nyitott házas hétvége során közelebb hozza egymáshoz a szomszédokat és a városlakókat. Emellett pedig felhívja a figyelmet a budapesti építészeti értékekre. Idén azok az épületek nyílnak meg, amelyek 1916 és 26 között épültek. A helyszínekről és időpontokról a Budapest 100 honlapján tájékozódhatnak. A 32. alkalommal rendezte meg a Fővárosi Lengyel Intézet a Lengyel Film Tavasz Filmfesztivált. A budapesti Toldi moziban 7 nap alatt 7 kortárs lengyel filmet mutattak be. Ebből 3 a fesztivál után kerül be a magyarországi mozik kínálatába. Márta Renátó Jerger Tímeát, a Fővárosi Lengyel Intézet projektkoordinátorát kérdezte.
Milyen filmeket mutattak be, illetőleg a magyar filmvilág milyen lengyel-magyar koprodukciókkal gazdagodik?
7 nap alatt 7 filmet mutattunk be, és ahogy minden évben idén is, mind tartalmilag, mind műfajilag a sokszínűségre törekedtünk. Láthattunk drámát, vígjátékot, olyan drámákat, amelyek nagyon fontos társadalmi kérdéseket feszegetnek, de láttunk Andrzej Vajda tiszteletére egy nagyon jó filmet, a Tatarakot, a Kámos illatát, amelynek erős magyar vonatkozása van, és pedig részben Márai Sándor novellája ihlette. Illetve a záró filmünk egy lengyel-magyar koprodukció volt, és pedig a Budapesti Napló.
A lengyel filmre jellemző az, hogy nagyon bátran nyúl a történelemhez. Például az egyik streaming szolgáltatónak az Ólom gyerekek története volt ilyen számomra, hogy úgy azt láttam, hogy nem félnek beszélni az akár sötét múltról.
A lengyel filmművészetet, ahogy is volt egy nagyszerű korszak, ez a morális nyugtalanságnak hívtuk, jellemezte, ezt a mai kortárs rendezőknél is látni. Hagy említsem példakép a Filmtavaszon látható Otthon édes otthon című filmet. Ez ugyan nem történelmi, de egy nagyon fontos témát vesz a középpontjába, és pedig a családon belüli erőszakot. Az Otthon édes otthon, ami szerencsére nagy örömünkre a Filmtavaszt követően a Magyar Mozik műsorán is látható lesz, a premiért követően Lengyelországban, annak ellenére, hogy ilyen nehéz témát választott, több mint 2,5 millióan látták. Így ez egy igazi kasszasiker.
amellett, hogy súlyos társadalmi problémákat feldolgoznak a filmek, a filmművészet nagyon szeret visszanyúlni a történelembe, és emblematikus alakokat a történelemből megszólaltatni. Chopin Lengyelország Liszt Ference, hogyha lehet ezzel az erőltetett párhuzammal élnem. Chopin párizsi szonáta Michał Kwieciński filmjében megmutatja nekünk a művész magánéletét, hiszen mi is érdekelne minket, mint az, hogy hogyan éltek a hatalmas emberek.
Valóban a Chopin párizsi szonáta, ez a film is szerencsére látható lesz a filmtavaszt követően a Magyar Mozik műsorán, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődés van a film iránt, nem csak azért, mert Chopin mellett számtalanszor megjelenik Liszt Ferenc személye, hanem mert ez a film Lengyelországban a rendszerváltást követően a legdrágább produkció, és pedig közel 16 millió euróba került. Tehát a költségvetése igen-igen nagy, de ez látszik a filmen is. Ez egy nagyon egy rendhagyó, izgalmas, Chopint egy eddig teljesen ismeretlen oldaláról megmutató életrajzi film, úgyhogy mindenkinek ajánlom, annak is, aki kevésbé szereti Chopin zenéjét, mert ez egy nagyon modern feldolgozás, nagyon ismert színészekkel, gyönyörű díszlettel, jelmezzel.
A MÁV Szimfonikus Zenekar a hagyományokhoz híven idén is szabadtéri ingyenes Open Day koncerttel köszönti a 2026-27-es évadot a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében május 10-én, vasárnap 18 órától. A zenekart Farkas Róbert vezényli, és hallható lesz majd ifjabb Johann Strauss-tól a Mennydörgés és villámlás, a Cigánybáró nyitánya, Lehár Ferenctől az Arany és ezüst keringő, a Mosoly országának nyitánya, és Bizé Kármennyének előjátéka. A kulturális műsorunk ezzel véget ért. Felhívom figyelmüket, hogy a Kossuth Rádió Örökzöld című műsora holnap kivételesen délután 13:30-kor jelentkezik majd. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Márta Renátó és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!